Keresztény Közéleti Akadémia.
Köszöntöm a kedves hallgatókat, Szerdahelyi Csongor vagyok. Advent második szombatján, december 5-én a Pasaréti templomban Schnell György esztergom budapesti segédpüspök két ferences örökfogadalmas szerzetest szentel diákónussá, Szoliva Gabrielt és Kovács Krisztiánt. Ez utóbbi fiatalember lesz most a beszélgető társam. Arra vagyok kíváncsi, hogy életútja hogyan alakult egészen odáig, hogy Szent Ferenc testvérei közé vágyott, és eljutott odáig, hogy sor kerüljön erre az utolsó előtti lépésre, hogy Krisztus papja lehessen.
Krisztián testvér vagyok, és a keresztségben is a Krisztián nevet kaptam. Első generációs budapesti vagyok. A szüleim itt találkoztak hát össze, mind a ketten vidéki származásúak. Édesanyám Borsod megyéből való, édesapámnak pedig az eredeti gyökerei azok a felvidékről valók, de az országnak a nyugati feléből származnak. Aztán itt Budapesten kezdtek el dolgozni, és találtak egymásra.
És a ferencesekre te hogy találtál?
Leginkább Szent Ferencre találtam a maga útkeresésében, amikor gyerekként így próbáltam felfedezni az egyháznak a miben létét, és felfedezni a magam nevének a jelentését, hogy mi az, hogy Krisztusi, meg Krisztus követő.
Krisztián ezt jelenti.
Így van. Igen, és ennek kapcsán a 90-es években azért leginkább a délutáni iskolai hitoktatás dívott, és ez egy olyan forrás volt, vagy kapcsolódási pont, ahol első körben Szent Ferenccel találkoztam, és Szent Ferencnek a maga Krisztus követése, a maga Isten kapcsolata volt az, ami valahogy nagyon közel húzott az Istenhez, vagy éppenséggel az Isten húzott, vagy vonzott magához közel.
Hitoktatást említesz, hol zajlott ez a hitoktatás, vagy hol zajlottak ezek a hitoktatások, lehet, hogy több helyszín is?
Így van, több helyszín is volt. Alapvetően ott a 15. kerületben egy állami iskolában jártam, és oda érkeztek délután a hittanárok. Aztán egyéb más kerület, tehát hogy a kerületnek egyéb más iskoláiban is ugyanaz a hitoktató tartott hittanórákat, és a maga személyes varázsa, a maga jelenléte meg életpéldája olyan volt számomra, hogy követtem, teljesen mindegy, hogy milyen korosztálynak tartott hittanórát. Én a magam keresésében valahogy ragaszkodtam ahhoz, hogy szeretném felfedezni, és ő ebben segítőtársam volt. Ez a
pap volt, civil volt. Szerzetes volt ez az illető.
Civil hitoktató nő volt, aki így az egyházban való jelenlétével tényleg valahogy Krisztust akarta fölmutatni a világ számára ebben a mondjuk így lakótelepi közegben.
És Krisztus mását, Szent Ferencet is ezek szerint megmutatta nektek.
Igen, a szentek élete az úgy a hitoktatásnak a része, és ebben kapott helyet így a puzzle-ok módjában, meg memóriakártyák sorában Szent Ferenc is, akinek így az életével közelebbről megismerkedtem.
És aztán a ferencesek hogy kerültek közel hozzád? Szent Ferenc egy a ferencesek között, ha nem is akárki.
Nyolcadikosként a pályaválasztás dilemmájával találkoztam, és égett bennem a vágy, vagy nagyon mélyen ott volt, az, hogy oké, állami közoktatást ismerem, de szeretném megismerni az egyházi közoktatásnak is a miben létét, hogy ehhez a Krisztus követéshez mit tesz hozzá egy ilyen forma, vagy egy ilyen keret. És akkor hát Szent Ferenc követőinek utána jártam, hogy azért vannak, iskolát tartanak fönn, és így szemeltem ki magam számára a Szentendrei Ferences gimnáziumot, amihez már csak a szüleim áldását kértem, ugyanis előzetesen nem kérdeztem meg őket, hanem kitöltve a felvételi lapokat, csak oda nyújtottam nekik, hogy írják alá, és támogassanak a döntésemben.
Azért egy nagyon tudatos, eltökélt gyerek lehettél, mert nem mindenki veszi így kezébe a sorsát ilyenkorban.
Igen, azért egy lakótelepi közeg, bár inkább csak más közeg, mint a megszokott családi házas forma, de azért nagyon hamar megtanít élni. Már csak abból a példából is, hogy ki szeret egyedül egy ilyen 14 emeletes lakótelepi háznak valamelyik szintjén egy mondjuk így hát ketrecbe hát lakozni, vagy egyedül lenni. És ebből kitörve inkább az utcán kerestük egymás társaságát a korosztálybelienkkel, és ez azért hamar felfedezte, vagy felfedeztette velünk a környező világot, és hogy a világban hogyan lehet élni, vagy hogyan lehet megélni a saját életemet, és ezért nagyon tudatosan reflektálni is kellett erre, hogyha én élni akarok, annak megvannak a szabályai, bizonyos reakcióknak, vagy történéseknek megvannak a szabályszerűségei, és mégis igen ebben én vagyok, aki ezt irányítom. Ezt nagyon korán meg lehet tapasztalni egy ilyen közegben.
Ámulva hallgatom a szavaidat, mert az esetleges impulzusok egész máshová is elvihetik az embert.
Igen, azért a szüleim alapvetően egy jóra törekvő, Istennel való kapcsolatukat kereső emberek a mai napig is, és azért ez a fajta alap azért meghatározta az én életről való felfogásomat is már korán, hogy valahogy az volt előttem, vagy az lebegett előttem, hogy keresem a jót, valahogy keresem az igazat, keresem azt, ami érték, vagy hát én valahogy úgy fogalmaznám, így hát igen, hogy keresem a mocsokba nem taposhatót.
És voltak-e társaid ebben a keresésben, mert úgy könnyebb?
Igen, hát társak adódnak, mert ugye a lakótelepi 14 emeletes házban azért mégiscsak családok, gyerekes családok éltek, de a találkozási felület azért vagy az iskola volt, vagy a játszótér, vagy hát így az utca, és azért ők is valamit kerestek. Nyilván gyerekként ez olyan artikulálatlan, vagy nem teljesen kiforrott történet, hogy mit is keresünk, hát leginkább első körben egymást kerestük, hogy valahogy tanuljunk megélni, vagy legalábbis csak együtt lenni, és valahogy töltsük ki az időt értelmesen. És ebbe kapott helyet nagyon korán számomra az Isten, és próbáltam őt felfedezni. Ez egy vegyes történet, mert hogy mindenki igen, máshogy talál rá, vagy mást keres, viszont ezeket így ütköztetni, azért az utcán is jó volt megélni azt, hogy értékek vannak, azok az életünket tudják szolgálni, és hogyha ezek szerint élünk, akkor valahogy egyre teljesebb lehet a mi életünk. Persze ezt nem mindenki akarta elfogadni, inkább saját maga feje után próbált menni, mintsem belegondolni abba, hogy mik ezek az éltető erői, hanem majd ő úgy gondolta, hogy eldönti az őt körülvevő közegből, hogy mi az, ami őt élteti, és azokkal él. Hát ebből igen, nem feltétlenül sikertörténetek születtek, de ez az alapvető keresés, ez mindnyájunkat meghatározott és segített abban, hogy valahogy előbbre vigyük az életünket.
Szentendrei gimnázium milyen volt? A várakozásnak megfelelő, messze meghaladta, vagy alatta volt?
Nagyon izgalmas. Nem szűkíteném le a kört magára az intézményre, vagy az ott létre, mert hogy nekem napi szinten Újpalotáról, és akkor még Megyeri híd nem volt, el kellett jutni odáig, és utána haza is kellett jutni. Tehát azt mondom, hogy ami a Szentendrei gimnáziumhoz kapcsolódik, és azért ez egy nagyobb tér, akkor igen, várakozáson felül. Ha szűkítem az iskolára, akkor egy mély alap, ami várakozásnak megfelelő, hogy a gyerekek nevelésében, abban, hogy a ferencesek mellettünk állnak a tantestülettel együtt, abból megfogan egy családias légkör, amiben azért föl lehet fedezni a magunk értékeit és a közösségnek az értékét. Bár engem a 4 év alatt ugyancsak egy ferences tanított, de az óraközi szünetekben azért mégiscsak láttuk elsuhanni a habitusokat, és azért az tekintélyparancsoló volt, vagy tényleg valamiféle olyan értéket közvetített, ami túlmutat a földi kereteken. És ebben jó volt létezni, és valahogy tovább vinni ebben az utazásos életben, ami az enyém, vagy ami nekem jutott.
Utazásos élet, egy sajátos mozgó tanterme is van a Szentendrei gimnáziumnak, mert egy bizonyos reggeli hévkocsi le van foglalva a szentendrei diákoknak, és a Battyányi tér és Szentendre között gyakorlatilag elkezdődik a stúdium. Gondolom ez a 4 éven át ez a vasúti kocsi része volt az életednek.
Igen, nagyon is meghatározó része volt, ha csak arra gondolok, hogy ez nem mindenkinek a kiváltsága, hogy már az iskolába vezető úton, vagy az életúton adott egy alapvető védettség, amiben otthon érezhetem magam, amiben a magam kiművelésével, a magam formálásával, akár szellemi szinten értve is átfoglalkozhatok, és nem kell mással foglalkoznom.
Mikor döntötted el, hogy szerzetes leszel?
Először, amikor komolyabban elkezdtem erről gondolkodni, hogy majd az életemmel valamit kezdenem kell, döntenem kell hivatás mellett, és azt az Istennel együtt szeretném meghozni, az talán 16 éves koromban volt. És akkor úgy megfogalmazódott bennem, nyilván akkor nekem volt plébániai életem, ifjúsági közösségem, ministráns vezető is voltam.
Melyik plébánián?
A Pestújhelyi Keresztelő Szent János plébánián. És akkor a magam életét valahogy úgy tudtam meghatározni fiatalként, vagy így szárnyat bontogatóként, hogy nagyon jó az Isten közelében élni, mégis ahogy élek, az valami olyan, mint hogyha küszöbön toporognék. A küszöbnek meg valahogy mégiscsak az a funkciója, hogy a segítsen minket a tovább lépésben, mert arra úgy sosem volt szokás, vagy nagyon ritkán, hogy arra valaki rálép, hanem azt átlépi és folytatja az útját, valahova betér, vagy tovább megy.
Igen, tehát a kinn is vagyok, benn is vagyok dilemmáját meg kellett oldanod, és úgy döntöttél, hogy bent leszel.
Így van. Vagy hát igen, megtaláltam a bentlétnek a formáját és a kereteit az Istennel való kapcsolatomban, és akkor igen, tehát hogy 16 évesen ez a dilemma megvolt, amit így szépen elkezdtem lelkivezetőkkel, plébánosommal bontogatni, és aztán egyetemistaként 22-23 éves koromban jött el az a pillanat, amikor már az első diplomámat megszereztem, hogy igen, most már tudok az életem felől egy érett döntést hozni az Istennel együtt, az Isten mellett, valahogy egy ilyen kizárólagos útra hív, hogy őt szolgáljam, és vele együtt az embereket, így a magam élete pontosan erről a szolgálatról szóljon.
Milyen egyetemre jártál?
Nagyon jó voltam matematikából, meg egy nagy szerelem volt, ezért valahogy a célkitűzéseim között elsődleges helyen valami ilyen irányú tovább lépés volt, és ezért az ELTE-n kezdtem meg a magam egyetemista pályafutását alkalmazott matematikus szakon. Nyilván ez egy olyan tér és lehetőség volt, ahol tényleg összerakhattam az életemet. Azért fogalmazok így, mert 18 évesen, még az érettségihez közel nekem volt egy meghatározó térdsérülésem, amiből újra meg kellett tanulnom járni. Foci baleset, hát húsvétra készülve a barátokkal a Grundra rementünk az aszfaltra, és nyomtuk a focit, igen, és ennek volt a következménye egy kis, hát nem is kicsi sérülés, de hogy ez oda vezetett, hogy aztán a tolókocsiból, egy tolókocsis ballagási élményből, aztán újra megtanultam a lábamat használni a járásra, és emellett tényleg valahogy az Istennek egy nagyon erős jelenléte volt, nagyon erős jelzése volt arra, hogyha én érett döntést szeretnék hozni a magam életében, akkor erre most kell ráállni, és ezt nem lehet félvárról venni, hanem tudatosan el kell kezdeni építkezni vele együtt kívül belül. És na, erre volt egy elsődleges tér vagy közeg, az ELTE, amit aztán nem fejeztem be. két évet elvégeztem belőle, de ennek a két évnek a gyümölcse vagy hozománya az volt, hogy igen, egy szép szerelme az életemnek a matematika, meg abban való jártasság, de hogyha én a magam életéről egy érett és életre szóló döntést szeretnék hozni, akkor abban most nincs helye a matematikának. Lehet, hogy későbbiekben alkalmasint megtalálhatja a maga helyét, de ennél most egy sokkal fontosabb döntést kell meghozni, ami itt és most kell, hogy történjen. Nem lehet azzal már várni, mert az ajándék azt most kapom. És ezt így elfogadva, hát ekkor 2008-ban jelentkeztem a rendbe, Isten ajándékát elfogadva, vagy az ő hívására, most már konkrét érett döntésként megfogalmazva azt, hogy igen, Uram, akkor veled.
Úgy értettem ezt előbb, hogy akkor hoztad meg a döntést, miután elvégezted az egyetemet, de ezek szerint közben jött ez.
Ez egy folyamat volt. Igen, egy itt pillanatban ki kell mondani, de hogy annak van egy érési folyamata, és ez azért onnan húzódik, hogy 16 éves koromtól kezdve ez így mozgott abból a küszöblétből, hogy akkor hol leszek bent valójában, hol nyer értelmet a magam élete, és hát mi az idősség útja valójában számomra, ami aztán nem marad meg az enyém, hanem abba így belevonhatom az embertársaimat.
Két évet járt fel egyetemre, utána beléptél a szerzetes rendbe, noviciátus, jelöltség, noviciátus következett, gondolom, és utána tovább kellett tanulni.
Nem egészen így történt. A két év, az alkalmazott matematikus szakon eltöltött két év a határozottságot, vagy azt az érettséget adta, vagy rakta össze, ami arra vezérelt, hogy igen, akkor egy lépést megtegyek, egy közbülső lépést. És akkor én már a plébániámon, amit említettem, ott én lelkipásztori munkatársként, vagy segítőként én áldoztattam, betegekhez jártam, szóval volt egy ilyen fajta szolgálatom. Ifjúsági vezetőként egyháztanástag is voltam, és akkor itt jött egy újabb lökés az én plébánosom részéről, hogy akkor ehhez tegyünk hozzá valamiféle háttért tudást. Így kerültem az ELTE-t követően a Szapienciára, ahol civilként tovább bontogattam a magam elhatározását.
Tehát a szerzetesi hittudományi főiskolára kerültél?
Igen.
Világi hallgatóként.
Igen, igen. Ahol aztán elvégeztem a katekéta lelkipásztori munkatárs szakot, és amikor ezt a diplomát megszereztem, akkor forrott ki a maga teljességében, vagy ragyogott föl az a fajta elhatározottság, hogy igen, ez a döntés bennem van, most már csak ki kell mondani, és ezen a ponton jutottunk el 2008-ban oda, hogy akkor jelentkeztem a rendbe.
És miért nem világi papnak mentél, miért szerzetesnek mentél?
A világiak között nőttem föl, de...
Mindenki azok között nő föl, általában.
Mármint, hogy az egyházmegyés papság körébe számomra ők a világiak, mert hogy ez volt az elsődleges közeg, amiben nőttem, amivel az Isten kapcsolatom fejlődött, de mégis úgy láttam, hogy egyke gyerekként persze az egyénnek a dimenziója az nagyon is fontos, de hogy megtapasztaltam azt, hogy az emberi élet az alapvetően egy társas élet, és ennek a közösségi dimenziója, valami nagyon mély alapja van bennem, ahol az Istennel való kapcsolatomat valahogy így és csak így közösségben tudom megélni.
Nem voltak a családban testvéreid, vágytál a testvérek után, a kisebb testvérek rendje a testvérek rendje.
Fogalmazhatunk így is, bár talán egy leszűkítő értelmezéssel bír ez a fajta megfogalmazás, de azért a mélységeit föltárva igen, volt egy vágyakozás arra, hogy ha már a Szent Háromságos Istenünk is egy közösség, akkor az ő képmásaként ebben a közösségben éljek, vagy felfedezzem ennek a mélységeit is. Erre a közösségre hívott meg valójában.
Egy olyan közösségnek vagy a tagja, a Magyarok Nagyasszonya Ferences Rendtartománynak, ahol 105-106 testvéred van. Testvéreke valójában.
Igen. Testvérek, valahogy egyre teljesebb módon testvérek. Persze a szótól el kell indulni, azt lehet valahogy érteni, első körben talán egy szűken, azokból a vágyakozásokból, amik bennünk vannak, de ahogy a közös élet, ahogy a testvéri élet bontakozik, úgy egyre teljesebb képet, vagy mélyebb életközösséget mutat föl ez a szó, hogy testvérek, és tényleg testvérek.
Készülsz a diákonus szentelésre, december 5-én lesz, ez az utolsó lépcsőfok a papság felé, amelyre szintén várható a jövő folyamán sor kerül. Mely szolgálat fekszik neked, mely területe a lelkipásztori egyéb munkáknak, amely vár rád, és mi az, amitől, ha nem is óckodsz, de amitől tartasz?
Alapvetően egy mély nyitottság volt bennem a ferences életre, amiben élek. Nyilván ennek a szinterei, hely, idő és tér korlátai között Magyarországon élünk a ferences életnek egy bizonyos képét, amiben belefér egy csomó minden. Ez látszik így a tartománynak az életéből, hogy iskoláink vannak, lelkipásztorkodással foglalkozunk, vannak szociális tevékenységeink. Ez mind a ferences életnek egy-egy szelete, vagy egy-egy oldala. És én azzal a nyitottsággal jöttem a rendbe, hogy itt vagyok. Engem az Isten a ferences életre hív, ebből valamit itt Magyarországon élünk, és ha már engem az Isten erre a ferences életre hív, akkor nyitott vagyok annak minden szeletére. És akkor ennek fényében a képzési időszak is legyen egy ilyen nagyon széles körű, amiben kapok támogatást vagy alapokat ahhoz, hogy bárhova is küldjön az Isten engem a provinciálison keresztül, aki meghatározza, hogy melyik rendházban és milyen szolgálattal éljek, akkor azzal nyugodt szívvel, vagy valamiféle olyan alappal menjek oda és végezzem, ami aztán engem is formál, amiben aztán kiteljesedhetek. Ezért így nincs bennem félsz az egyes szolgálatok kapcsán, ami fontos, hogy van bennem egy olyan nyitottság, meg nevezzük így erősségi összetevő, hogy odaadom magam, odaszánom magam teljes egészen. És akkor ebben az odaadottságban majd megmutatkozik az, hogy mi az, amivel nekem kell dolgoznom, mert valahogy emberi gyengeségem, és mi az, amiben valójában az Isten erős a maga jelenlétében, hogy megadja nekem mindazt, amire abban a szolgálatban szükségem van.
Gondolom a szapiencián befejezted a teológiát, mert az kell ahhoz, hogy a diákonus szentelésig és a pap szentelésig eljussál. A matematikát nem akarod befejezni? Matematika tanárokra is szüksége van a ferenceseknek.
Igen, alapvetően így a rendi szinten így a matematika kérdése az nem jött elő, én nem is erőltettem. Hát majd az idők jeleiből kiderül, hogy van erre szükség, és akkor van bennem egy nyitottság, hogy persze örömmel, hogyha tényleg erre van szükség. Egyébként pedig 2 évvel ezelőtt fejeztem be a teológiai tanulmányaimat, csak közben a rendi élet, a rendi képzés egy másik irányba vitt, vagy hát legalábbis ugye a képzésünkön belül van egy gyakorlati év, ez már nekem a tanulmányok után volt, és akkor a gyakorlati év befejeztével Bence testvér megkeresett azzal, hogy hát most a Szent Angéla iskolánkban lenne szükség valahogy a ferences jelenlétre, valahogy, hogy ott legyünk, valahogy a gyerekek mellé szegődjünk valahogy jobban, valahogy tudatosabban, és azóta most már lassan 1,5 éve ott teljesítek szolgálatot, hittant tanítok, persze, igen, akár matekot is taníthatnék, de ugye jogosítványom nincs erre, ettől függetlenül a matematikai iránti szerelmem, meg mindaz a tudás, amit ebből fölhalmoztam, azért az valahogy köztudottá vált a gyerekek számára, és olykor-olykor a tanórákon kívül egy-egy dilemmával vagy kérdéssel bejönnek, akár a matekot illetően is, és így ezen a ponton eléjük tudok ilyen módon is szegni.
Kovács Krisztián ferences szerzetessel beszélgettünk, akit december 5-én szentel diákonussá Gábriel testvérrel együtt Snell György püspök úr 11 órakor. Köszönöm a hallgatók figyelmét, Keceli Zsuzsa zenei szerkesztő nevében is búcsúzik a szerkesztő, Szerdahelyi Csongor.